Az Ez itt a kérdés stúdiójában Horváth Szilárd.
A cancel culture, a vitatér beszűkítése Nyugat-Európában már évekkel ezelőtt megjelent. Múlt héten azonban a magyar közvélemény is megtapasztalhatta ezeket a jelenségeket a brüsszeli Nemzeti Konzervativizmus Konferencia betiltása kapcsán. De mit lehet tenni az európai párbeszéd előmozdításáért? Ez itt a kérdés. Kezdünk! Érkezik hozzánk Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója, aki szerint most kiderült, hogy nem szívesen látják a volt lengyel miniszterelnököt, a magyar miniszterelnököt, vagy a volt brit belügyminiszter Brüsszelben. Itt lesz Kavecsánszki Ádám, a Polgári Magyarországért Alapítvány elnök főigazgatója. Ő úgy látja, hogy mára az Európai Unió önmaga legnagyobb ellensége lett. A vitatér beszűkítése mindennapossá vált Nyugat-Európában. Ezt már Bauer Bence, a Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója vallja. Valamint vendégünk lesz Gáth Ákos Bence, az MCC brüsszeli irodájának Európai Uniós ügyekért felelős vezetője, aki úgy látja, hogy a baloldal már bánja a történteket, miután túl látványosra sikerült az akciójuk. Szeretettel köszöntöm nézőinket, a képernyőkerítés vendégeinket itt a stúdióban. Ugye azt nyugodtan mondhatjuk, hogy a szabad vita, a vélemények és a tények szabad ütköztetése az a szabad, fejlődő és egészséges társadalomnak biztos, hogy az alapja. Úgyhogy ebből a kiinduló pontból nézzük meg először, hogy mit gondoltok, hogy milyen állapotban a szólásszabadság Brüsszelben? Brüsszelből
hazatérve éppen nemrég a repülővel, azt tudom mondani, hogy nagyon lehangoló a helyzet, ugyanis Brüsszelben a szólásszabadságot úgy értelmezik, hogy bizonyos véleményeket el lehet mondani, az korlátlanul és az alá ahhoz minden támogatást megadnak, viszont bizonyos más véleményeket megtiltani szeretnének, elhallgattatni, és ez nem csak a NetCon rendezvényen történt meg, itt vált a leglátványosabbá, hanem ezt nap mint nap tapasztaljuk Brüsszelben, hogy próbálnak egy úgynevezett cordon sanitaire-t, ez a francia kifejezésre, egy karanténba helyezni a mainstreamtől eltérő gondolatokat, és az MCC brüsszeli irodájával egyébként mi pont azon fáradozunk, hogy fórumot teremtsünk azoknak, akik máshol nem szólalhatnának meg, mert nem értenek egyet a brüsszeli fősodorral, a migráció támogatása tekintetében, a gender ideológia tekintetében, vagy a szélsőséges zöld ideológia és zöld átmenet kérdéskörében például.
Mindenkinek most még ugyanez a kérdés, menjünk egy kört ezzel, jó?
Formálisan nyilvánvalóan a belga alkotmány szavatolja a szólásszabadságot, és formálisan minden úgy tűnhet, mintha minden rendben lenne. De ha megnézzük tényleg tartalmilag, bizonyos véleményeket nem szívesen látnak. Ezt egyébként a nyugaton régóta létező folyamatok Amerikában jönnek, ezt úgy nevezik, hogy diskurzusnak a beszűkülése, kontaktbűn, cancel culture, ez mind azt jelenti, hogy bizonyos vélemények elfogadottak, és ami onnan eltér, azt viszont szankcionálják, retorziók vannak, olyanok történnek, ami ugye Brüsszelben elhangzott, hogy ugye a rendezvényt betiltották, a cateringcég nem szállíthat ételt, megfenyegítik a családtagját, szóval gyakorlatilag kívülre kerül úgymond a diskurzus térnek, és a diskurzus térnek fontos része, egy rendezvényterem, a média, hogy miről beszélhetnek, miről nem beszélhetnek úgymond a nyilvánosság előtt az emberek, és ez egy tényleg problémás és visszás helyzet Brüsszelben.
Számomra az újdonság erejével hatott, én is volt alkalmam kiutazni a konferenciára, és nagy várakozással érkeztem, és szörnyű volt tapasztalni azt, hogy a harmadik, mikor reggel megérkeztem, nem tudtam pontosan melyik helyszínre kell ellátogatnom, mert ugye már a harmadik helyszínen voltak a szervezők, ahol szerették volna megrendezni ezt az eseményt, de a Polgári Magyarországért Alapítványnak, amit én képviselek, nekünk is van brüsszeli képviseletünk kint, és a kinti kollégák mondták, hogy azért ne hasonl rám annyira ez az újdonság erejével, mert hogy ők nap mint nap szembesülnek ezzel, és mindezt a belga politikai szövetségeseink is megerősítették, tehát ami nekünk innen a szabad Magyarországból, Közép-Kelet-Európából egy elképzelhetetlen dolognak történik, az ott mindennapos dolog, hogy az emberek, a kinti, a közigazgatás, a kinti politikai véleményvezérjék eldöntik azt, hogy mely az a vélemény, mely az a rendezvény, ami érdemes arra, hogy Brüsszel, a szabadság városa, az befogadja. Szóval számomra az újdonság erejével hatott, de kint nyomatékosították bennem azt, hogy ők nap mint nap küzdenek ezzel a létező valósággal.
Szerintem azt egy fontos szempont hogy általánosságban beszélünk, hogy hogyan alakult ki a gondolkodás, hogyan alakultak ki a tudományok. Ennek alapja gyakorlatilag a dialógus, a platoni dialógus, ugye az ókortól kezdve az, ami meghatározza a tudományos, filozófiai gondolkodást. És ez mindig abból áll, hogy tézis, antitézis, vélemény, ellenvélemény. És ez az, ami gyakorlatilag megszűkül, mert mondják azt, hogy vita van, csak egyféle vélemény van. Van egy tézis, de az antitézis az, ha lehetőleg, az maradjon a kapunk kívül. És ez az, amit általánosságban érzek, hogy ennek a megszűnése, egy több ezer éves tradíciónak a megszűnése és átvágása, az milyen hatással lesz hosszú távon a gondolatainkra, a tudományunkra, egyáltalán az intellektuális fejlődésünkre, a jövendő generációknak az alakulására.
Na hát nézzük meg, hogy tényszerűen mi történt a múlt héten, mert hogy rendőrök sorfala vette körbe a brüsszeli Kreridge nevű szállodát. A hatóság emberei azután érkeztek a helyszínre, hogy elkezdődött a Matthias Corvinus Kollégium brüsszeli irodája által szervezett nemzeti konzervatív konferencia. Az M1 összefoglalója következik.
Kezét a magasba emelve szállt ki az autóból Orbán Viktor miniszterelnök a Nemzeti Konzervativizmus konferencia helyszínén. Ne lőjenek, mondta a kormányfő az újságíróknak, arra utalva, hogy a rendezvényt először egy brüsszeli kerületi szocialista polgármester betiltotta, az eseményeknek eredetileg otthont adó épületet pedig kedden blokád alá vonta a belga rendőrség. A végzést azzal indokolták, hogy az Antifa ellentüntetést hirdetett meg a konferencia idejére, ezért nem lehetne megvédeni a szólásszabadságot a rendezvényen. A konferencia első napja a polgármester döntése miatt meghiúsult, éjszaka azonban egy konzervatív jogvédő civil szervezet kezdeményezésére a bíróság végül eltörölte a baloldali városvezető tiltását. Orbán Viktor érkezéskor úgy fogalmazott, az, hogy tegnap betiltották, majd mégis engedélyezték a rendezvény megtartását, jól mutatja, milyen állapotban van ma Európa.
Olyan, mint a 80-as években volt ez, 80-as évek végén Magyarországon, ahol a szabadság erői meg az elnyomás erői viaskodnak egymással. Hát örülünk, hogy még szabad beszélni Brüsszelben. I left a
war zone. Egy háborús övezetet hagytam el, hogy ide jöjjek, de nem gondoltam volna, hogy egy másik háborús övezetbe érkezem Brüsszelbe. Így foglalta össze az eseményen szerdán elsőként felszólaló Melanie Phillips a konferencia ellehetetlenítése körüli botrányt. A Jeruzsálemben élő brit újságíró arról beszélt, a liberalizmus felfedte valódi arcát. Magyarország innen nézve a különbözőség szigete. Erről már a konferencia második napjának főszónokaként beszélt Orbán Viktor. A kormányfő hangsúlyozta, Magyarországon a konzervatívok szabadon beszélhetnek, miközben az Európai Unió elnyomja és zsarolja azokat az országokat, amelyek kilógnak a liberális fűsodorból. A kormányfő kiemelte, a nemzeti konzervativizmus legfontosabb feladata ma a szabadság és a béke védelme. Ehhez viszont a választáson meg kell változtatni az európai politikai vezetést.
Beszéljünk majd még minden esetre arról, ami történt, és elemezzük ezeket, de szívesen beszélnék arról, amit te mondtál az előbb, Zoltán, hogy ez az európai civilizáció és egy fejlődőképes, egészséges társadalom alapja a görög filozófusok óta, vagy nem tudom, lehet, hogy már régebben egyébként. Tehát, hogy mi van akkor, hogyha nem lehet szabadon vitázni társadalompolitikai, társadalomtudományi kérdésekről, de lassanként már biológiai kérdésekről sem. Ugye amikor az LMBTQ mozgalomnak a mondatait és a politikai törekvéseit nézzük, az bizony hát vitatja az alapvető biológiai tényeket. Szóval mi történik akkor egy társadalommal? Mit gondoltok erről?
Szerintem a polarizáció fokozódik. Németországban tapasztalható az, hogy egészen szimpla biológiai tényekről nem szabad beszélni. Fulbright professzor asszony, egy biológus, meghívták a Humboldt Egyetemre, és nem tarthatta meg az előadását, ugyanis ő azt a tézist képviseli, hogy kettő nem létezik. Most a magyar néző számára az egészen evidens, és számunkra egyértelmű, kettő nem van, férfi és nő. Ő ezt képviseli, viszont a gender elméletnek a támogatója, akik szerint ugye 72 nem van, megakadályozták. Ezt az előadást nem tarthatta meg.
De ugye jól értem, hogy itt egy biológusról van szó, aki a szakmája, a tudománya képviseletében mondott volna valamit az egyetemen, és ehhez képest a gender tudomány idézőjében képviselői, akik nem biológusok valószínűleg, megakadályozták, hogy a biológus elmondhassa a szakmai véleményét.
Pontosan így volt ez tavaly előtt történt Németországban, és ez azt mutatja, hogy a diskurzus összeszűkül, bizonyos vélemények elfogadottak, véleményként apostrofolnak tényeket, és úgy mondják, hogy ez egy olyan vélemény, ami egyébként egy tény, ami nem megengedett, és annyira leszűkül a tér, hogy gyakorlatilag a társadalomnak nagy része, aki egyébként ezzel nem ért egyet, teljesen kiszorul. Kiszorítják őket, ez Németországon nagyon sok kérdéskör mentén meg egyértelműen tetten érhető, és nem tudnak már hozzászólni a társadalmi vitákhoz, nincsen már meg az a tér, ahol lehet ezekről a dolgokról beszélni, és kiszorítanak egészen normálisan gondolkodó embereket, egészen normális gondolatok, és ez lehet, hogy tényleg a magyar tévénéző számára meglepő, és majdnem, hogy hihetetlen, de ez tényleg megtörténik, és számos ilyen példát tudnék mondani, egész este erről beszélhetnénk, és ez nagyon szomorú, és gyakorlatilag kialakul mindegy diktatúrában egyébként, a miniszterelnök úr 80-as évet említette, kialakul mindegy diktatúrában egy ellennyilvánosság. Azaz más formok, más közegek, mert egyszerűen a hivatalos, úgymond hivatalos nagy nyilvánosságban bizonyos dolgokat nem szabad már elmondani.
Ez szóval szamizdat.
Úgymond.
Na most ugye, ha Németországot nézzük, akkor elég könnyen tetten érhető, hogy az igazán jó nyilvános vitáknak mi az eredménye. Például mondjuk az atomerőművek bezárása a klímavédelem jegyében, ellenben a szénerőművek megnyitása, mert hogy azért áram mégiscsak kell. Szóval ilyen logikátlan döntésekhez vezet mindez?
Mindenképpen ellentmondásokhoz vezet. A szénerőművek kérdés az teljesen evidens, és Magyarországról nézve ez egy groteszk, abszurd kép, de érdekesen, hogy a németek hogy élik ezt meg, vagy elmerik-e mondani, vagy bevallják-e azt, hogy hát lehet, hogy itt gond van, vagy ők egyáltalán létezik olyan, hogy a német humorban erről beszélnek, és azt mondják, hogy kinevetik magukat, mert tényleg látják, hogy hova jutott a társadalom ezzel a döntésével, vagy nem. Tehát ez engem érdekelne a Bauer Bence részéről is. És egyébként a biológia, én nem vagyok biológus, de nemrégen beszélgettem egy nagyon kedves orvos ismerősömmel, és ő is mondta, hogy már az orvostudományban is látszódik, hogy próbálják a különbségeket úgy tenni, mintha nem léteznek különbségek a különböző emberek között, vagy férfi és nő között, holott ugye ez nem így van, mert más a testfelépítésünk, viszont hogyha orvosilag utána nem veszük figyelembe a különbözőségeket, és az egy-egy gyógymódnál például mindenkit ugyanúgy próbálnánk kezelni, az katasztrófa, az az életveszélyhez vezet. Tehát ezt ki lehet mondani egyébként, hogy ez a gender ideológia, ez a wokizmus, ez minden fölé az ideológiát helyezzük gondolkodás, ez életveszélyes állapotokat eredményezhet mind az egyéni emberek szintjén is, de a társadalom szintjén is.
És mi történik, ha egy társadalom elcsúszik ezen a jégen? Most ilyenek jutnak eszembe, hogy ott van például Kína sok ezer éves civilizáció, de bizony volt néhány nem annyira jó évszázada, éppen a 20. századot és a 21. századot megelőzően, és hogy ott is, tehát az ilyen civilizációs megbicsaklások hátterében szellemi megbicsaklásokat, berögzültségeket, a szabadság hiányát is felfedezhetjük?
Szerintem igen, abszolút felfedezhetjük az itt leírtakat, és abban a ilyen szempontból szerencsés helyzetben vagyunk, hogy itt van előttünk a nyugati világ, tudjuk látni ezt, vagy látjuk ezt a negatív példát, és látjuk azt, hogy hova nem szeretnénk eljutni. Tehát még 35 évvel ezelőtt, és a történelmünk során oly sokszor a nyugat volt a példája, vagy egyenlőség volt a nyugat és a szabadság szavak között. Most azt látjuk, és ezt a tételmondatomat húzom újra alá, hogy a megújulás, a szabadság, az európai szabadság, az valahol mostanában itt kezdődik a Kárpát-medence közepén, és nagyon körülhatárolható módon látjuk azt, hogy hová nem kell eljutnunk, és hová nem szeretnénk eljutni. Tehát az, Bence nagyon jó példákat mondott arra, hogy miket tapasztaltunk és látunk nap, mint nap. Ne felejtsük azt, hogy voltak olyan közeleti szereplők, akiket azért bocsájtottak el az állásukba, vagy azért hurcoltak meg, mert ők a Szentírásból idéztek, és felkerült ez a közösségi médiába. Tehát valahol ez a legsötétebb időszakokat és a diktatúrák világát idézi.
Igen, de közben részesei vagyunk ennek a nyugatnak, részesei vagyunk az Európai Uniónak, amelyik most éppen erre felé halad. Részesei vagyunk annak a nyugatnak, amelyik éppen most, hát sokat beszélünk itt ebben a műsorban is erről, szellemileg felszámolja önmagát ezzel a túlhajtott liberalizmussal. Szóval ha részei vagyunk, akkor mit tudunk tenni az egész egészsége érdekében?
Hát az ilyen szempontból ezt józanésznek szokták nevezni, tehát ismerni kell a valóságot, el kell fogadni a valóságot, az azért, Déri Tibor mondta, hogy azért ez egy nagyon kemény ketrec a valóság, és azért, hogyha az ember beleütközik és megütötte a fejét, akkor érdemes azt észrevenni, és legközelebb nem nekiütközni, hanem megtalálni a kiutat, megtalálni, hogy hol van a kilincs, hol kell lenyomni, és hol lehet kimenni. Tehát ez nem az van, hogy nekünk mindig azt kell csinálni, amit mindenki más csinál, hanem éppen ezért vagyunk gondolkodó emberi lények, ezért vagyunk egy nemzet több mint 1000 éve Európa közepén, hogy azt tudjuk mondani, hogy igen, ezzel egyetértünk, ezzel viszont nem értünk egyet, ezt hasonlóan csináljuk, ezt másképpen csináljuk. Az egy probléma, amikor a külső környezet azt mondja, hogy lehet, hogy te másképp akarod csinálni, de ezt mi nem fogjuk hagyni. Ez az, ami viszont fontos, hogy kezeljük. És mindig, mert csak a németeket bántja, de hát ilyen szempontból érdemes felidézni Peter Bogosján történetét, aki azóta már világhírűvé vált amerikai filozófus. Ő mesélte egyszer nekem, hogy őt ellene azért indult a Portlandi Egyetemen eljárás, mert pont egy előadása után az egyik diákkal beszélgetett az egyetemnek a kampuszán, és arról volt szó, hogy hány nem van, és akkor ő is azt gondolta, hogy 2, és a diák megmondta, hogy mi van, ha mégsem, mert ő ezt hallotta, és annyit, az volt a bűne a professzornak, hogy ott volt a természettudományi fakultás, és rámutatott, hogy szerintem kérdezd meg őket. És emiatt indult ellen eljárás, hogy ezzel már diszkriminatív volt, mert hát ahol a biológusok meg a természettudósok voltak, oda mutatott, amikor ezt a kérdést feltették neki. Szóval, hogy ezek azok a ketrecek, amelyekben viszont azt kell mondanunk, hogy hát azért az őrületnek is van határa.
Bence, volt egy kérdés.
Igen.
Úgyhogy tudnak-e humorral? Igen.
Szóval a humorért nem a németek felelnek Európában, ezt most így azért mi kell jelentenünk, és a német társam stoikusan tűri ezeket a dolgokat, de viszont látszik, hogy ellenérzés is van. Szóval nagyon sok német nem tartja ezt jónak, és látják, hogy valahogy ez rossz irányba megy, de ugye ez szépen lassan ható méreg. Először jönnek ilyen döntések, aztán jönnek már még olyanok, és a végén már ott vagyunk, hogy úgymond felforrt a víz, és a béka nem vette észre, hogy felforralják, és lassan reagál a német társadalom, amikor reagál, akkor viszont úgymond átesik a ló túlsoldalra. Ezt például láttuk egyébként a migránsválság kapcsán, ugye először plusmacikkal fogadják a úgymond menekülteket, és amikor valamilyen módon problémák merülnek fel, akkor rágyújtják a menekült szállást. Most egy kicsit élesen fogalmaztam, és ez az éles váltás Németországban, hogy átesnek a ló túlsoldalára, ez abszolút jelen van, erről szól egyébként a jelen az AFD körül. Csomó ember nem bírja már elviselni, amit egyébként a mainstream úgymond prezentál, és amit kötelezővé tesznek, és egy ellenreakció. Ez természetesen ellenreakciót vált ki, és szomorúnak tartom, hogy úgymond ilyen bizonyos mértékben nem mindenképpen szalonképes erők fogalmazzák meg ezt az ellen józan gondolkodást. Szerintem a politikai közepéből, meg a társadalom közepéből kellene elindulni egy ilyen józan gondolkodásnak, és Magyarország etéren sokat tud tenni, most 20 éve vagyunk az EU tagja, sokat tud tenni, hogy a józan gondolkodás Európában is ott legyen. Ugye Gulyás Gergely a Szipeket ma reggel úgy fogalmazta meg, hogy Magyarország a szabadság szigete, és azért, amit mi csatlakoztunk 20 évvel ezelőtt, amikor azt hittük, hogy nyugaton szavatolják a szabadságot, gyakorlatilag ezek el tudjuk mondani véleményünket, fejlődni tudunk. Ezek ma már nincsenek ott meg a nyugat-európai társadalmakban, és Magyarországon viszont ott van. Nekünk megvan a diktatúra tapasztalat, nekik viszont nincsen. És mi ezeket a dolgokat látjuk, hogy mi történik nyugaton, hogy szűkítik be a véleményeket, hogy próbálnak ellehetetlenni embereket, pártokat akár, mozgalmakat. Ilyen nálunk elképzelhetetlen. Németországban be lehet tiltani pártokat. Németországban meg lehet simán vonni a pártfinanszírozás például az AFD-től, anélkül, hogy nagy protest lenne. Szóval ez nagyon meglepő számunkra, nem ezzel számítottunk, amikor 20 éve csatlakoztunk, és én úgy látom, hogy a közép-kelet-európai országok, és nem csak Magyarország, hanem szerintem a régióban egészen sok józanul gondolkodó ember van, és szerintem itt a politika is józanul gondolkodik. Nyugaton itt szerintem van egy kis eltérés, nem mindenképpen képviselik nyugaton a politika elit, nem mindenki képvisel nyugaton a politika elit a lakosságnak az átfogó véleményét. Ott egy eltérést látok.
Na jó, most a józan észről már többen is beszéltél, és ezt tudjuk segíteni Nyugat-Európán vagy Európában, hogy nyíltan, határozottan és politikai korrektség nélkül tudunk beszélni mindenféle ügyről. No, de azt tudjuk elemezni egy kicsit azt a folyamatot, hogy veszett el a józanész Nyugat-Európa? Tehát miért van ez, ami ott van? Mert ez a folyamat, hát ez jó lenne, hogyha nálunk nem történne meg.
Én nem tartom kizártnak, hogy ezek a tendenciák előbb-utóbb a régióhoz jönnek, de szerintem addig olyan mértékben el kell jutnunk, hogy felismerjük ezeket a tendenciákat, tudunk róla beszélni, tudjuk elemezni a veszélyeket, és felvértezzük akár a fiatal generációt is, hogy foglalkozzanak ezzel, vegyék ezt komolyan. Hogy Amerikában jöttek a 70-es, 80-as évekből gyakorlatilag a cancel culture, aztán az identitáspolitikát, egészen sok posztkolonializmus, nagyon sok mozgalom van, és Németországban ezeket például nagyon precízen, nagyon alaposan csinálják, mert hisznek benne. És ez szerintem a különbség Németországban, Magyarország és a többi ország között, hogy sok helyen ezt azt mondják, hogy na jó van, így van ez, de azért nem kell talán túl komolyan venni, a németek ezt nagyon komolyan veszik, és gyakorlatilag a történelmi tudatból, a történelmeknek a megfelelő konzekvenciákat próbálják levonni, ők most úgymond jól csinálják a dolgokat, nem akarnak diszkriminatívak lenni, de holott a szabadság nevében gyakorlatilag a szabadság ellenes mozgalmakat támogatják ezzel.
A józan észhez mindig hozzá szoktuk tenni, hogy józan parasztész, ez ugye rögtön jelzi, hogy földet kellene művelni, mert az a valósághoz köt bennünket, de lehet, hogy ez nagyon cifra, és minden városlakó nem tudja megtenni.
De csak eszembe jutott egy gondolat, mert azért is érdekes a kérdés felvetése szerkesztőnek, mert nagyon nehéz rá választ találni, hogy mi történik, mert legalább, hogyha a totalitáriánus diktatúrákat, vagy megnézzük a kommunista rendszert, legalább ígért valamit. Tehát volt egy olyan pátoszi álomvilág, ahol bőséget, jólétet, egyenlőséget, szabadságot, testvériséget, a földre szállt mennyországot ígérte, azért a diktatúráért cserébe, amit egyébként a mindennapokban megvalósított. De azt látjuk ebben a nagy nyugati eszményi szabadságban, ami szépen áthajlik a diktatúrák világába, hogy igazából a szabad nemváltás szabadságán kívül a buborékban élő és a fősodortól el nem térni képes emberek valamiféle, ha szabadságnak nevezhető szabadságán kívül nem igen nagyon mást. Tehát, hogy azért nem értem én sem a térnyerését ennek a ideológiai világnak, mert hogy nem ígéri még a földre szállt mennyországot sem. És ezért nagyon érdekes ez a kérdésfelvetés.
Egy dolgot ígérnek, hogyha jobban megkapargatjuk a dolgot, minden mögött ott van egy eltúlzott humanizmus, és azt ígérik, hogy ha te betartod ezeket a nagyon furcsa és természetellenes játékszabályokat, akkor te jó ember leszel, akkor te a jókhoz tartozol. De nagyon érdekes filozófiai kérdés lehetne megnyitni körül, hogy mi a jó és mi nem. Ugye vallásos embernek megvan egy saját értékrendje, és ez az új jó értékrend, ez pont a keresztény jóval megy ellentétbe, tehát itt van egy nagyon érdekes ellenpont. Viszont amire én még szeretnék reagálni, az, hogy itt egy folyamatról van szó, ahogy műsorvezető úr, te is mondtad. Ez azért fontos, mert ez azt jelenti, hogy valahonnan jövünk, és valahova tartunk. Akkor most ebben az értelmezési rendszerben mondhatjuk, hogy korábban vélhetőleg jobb volt, és amerre tartunk, az még lehet rosszabb. És ez a mi jövőnk szempontjából fontos, hogy most a netkom betiltásáról beszéltünk, vagy az, hogy érzékelünk egy elnyomást. De ez még lehet sokkal rosszabb is, és akkor már mindenki a saját bőrén tapasztalhatja Magyarországon is, ezért fontos. És szeretném egy-két példával alátámasztani. Az egyik, ha, és hogy akkor már ne csak Németországról beszéljünk, akkor előhúzom a franciás háttértudásomat, ugye kint tanultam Franciaországban egyetemen, úgyhogy viszonylag széles a francia kapcsolatrendszerem, ebből így visszatudnék menni 68-ig, nekem volt egy nagyon kedves ismerősöm, aki még De Gaulle tábornok elnöksége idején volt francia újságíró. És amikor 68-ban ez a 68-as liberális mozgalom tüntetéseket szervezett, és az egész média sztrájkolt, akkor ő volt az egyetlen, aki két hétig nem sztrájkolt, és ő volt mindig folyamatosan a tévében, és ő olvasta föl a híreket. És ha megnézzük az ő élettörténetét, akkor azt látjuk, hogy utána ez a 68-ból származó elit hatalmon maradt De Gaulle távozása után, és a kedves ismerősöm, az egykori Michel Onfroy életében azt láttuk, hogy mindig próbálták a másodvonalban tartani, mert nem felejtették el neki, hogy ő nem sztrájkolt De Gaulle ellen 68-ban a liberálisokkal. Tehát ennek van már egy nagyon hosszú hagyománya, ami máig átível, és egyébként egy kulcsnév volt már 68-ban is Daniel Cohn-Bendit, aki egyébként az első európai parlamenti képviselő, aki 2011-ben Orbán Viktort is frontálisan, brutálisan kritizálja az első magyar EU-s elnökség ideje alatt. Tehát vannak még ilyen kapcsolódások is. Ha kicsit szűkebben értelmezem a történelmi teret, akkor meg tudom állapítani, amikor 2008-ban kezdtem az egyetemet, és végigjártam kint, akkor miket láttam, és mit látok most. És nagyon egyszerűen 2008-2009-ben sokkal szabadabbnak láttam az ottani közeget. 2000 2013-ban még meg tudtam szervezni egy olyan konferenciát a párizsi Sciences Po-n, a Párizs központjába eljöttek magyar politikusok, és bemutatták a magyar alkotmányt. Nem volt egyszerű, ott is azért már szorult a hurok bizonyos tekintetben, de meg lehetett szervezni. Néhány évvel később azt láttam, hogyha egy magyar politikust, akár akadémiai háttérrel rendelkező magyar politikust meghívtak valamelyik francia egyetemre, akkor annak az lett a vége, hogy felsorakoztak az antifák, a szélsőséges radikális baloldaliak, tüntetést hirdettek, megmozdulásokat, és ellehetetlenítették, hogy az az illető megjelenjen az egyetemen. Tehát amit a Netconnal meg akartak csinálni, azt egyének szintjén folyamatosan művelik, és ellehetetlenítik a megszólalásait bizonyos embereknek. És most ez a felszínre került a Netconnal, most mondjuk 2024-ben egészen másképpen tudnánk bármilyen ilyen projektet megszervezni, mint amit 10-15 éve még lehetett.
Ez azért hát, is igaz, bocsánat, amit itt elmondasz, mert egyrészt maga a mögötte lévő ideológia, amit felrajzolsz, hogy szerintem azért jutott idáig a helyzet, és hát itt alapvetően az előző bejátszásban itt egy ilyen idillisztikus képet festettek a történésekről a kollégák, mert ennél sokkal rosszabb volt
a helyzet. Na menjünk mélyebbre mindjárt, igen.
Sokkal rosszabb volt a helyzet, mint amit bemutattak, de azt gondolom, hogy azért fajult odáig a helyzet, hogy egyik helyszín, másik helyszín, harmadik helyszín, rendőrség, áramlekapcsolás, autóvontatás, minden volt már ott, mert szentül meg voltak győződve, hogy őnekik igazuk van. És az, amit ők képviselnek, itt ez minden megtehető, az minden eszköz bevethető, mert egyszerűen az igazság az ottan, az ő oldalukon. És nem fogták fel, nem látták be, hogy milyen alapértékeket, milyen több ezer éves európai értékeket taposnak el ezzel, mert az igazság és ennek a véleménynek az elhallgattatása az gyakorlatilag mint egy ilyen legfontosabb cél lebegett a szemükön.
De ugye ez a patkószög, ami miatt elveszik a csata. Nem, tehát, hogy arról van szó, hogy van egy antifa tüntetés, ezért aztán a szabad vita ott csorbul, nem lehet megtartani azt a vitát, de ugye arról beszélünk, hogy sok ilyen patkószög, és a vége mégiscsak az, hogy lecsúszik egy társadalom, egy civilizáció.
Igen, mert ugye sokakat megtörnek azon a ponton, hogy balhé lesz, akkor inkább nem megy el az illető. Itt is ez volt a klasszikus technika, hogy
de akkor nem szabad hagyni, ugye?
És ugye a recept, amit sikerült felmutatnunk, az, hogy a végsőkig ki kell tartani, és hogyha utolsó nap mondják azt, hogy törlik a rendezvényhelyszínt, akkor egy éjszak alatt is érdemes átszervezni, mert utána győzünk. Ez nagyon fontos. Viszont ugye a legtöbb esetben ez nem történik meg. Most azt reméljük, hogy az április 16-ai események után jön egy fordulópont, ezt próbáljuk elősegíteni is Brüsszelben, és egyre többen lesznek bátrak. De nagyon sokszor feladják az emberek már abban a szakaszban, ami nem annyira látható, csak az lesz az eredménye, hogy nem jelenik meg az ellenvélemény az egyetemeken. És viszont, hogyha egyetemekről beszélünk, akkor a fiatalság, a jövő, aki a szemünk előtt van, akkor azt láthatjuk, hogy a diákok nem szembesülnek különböző véleményekkel, csak egyfajta véleménnyel. És ennek meg az az eredménye, és ezt érzékelem most, amióta én elhagytam az egyetemet 10 éve, és most látok mostani fiatal egyetemistákat Nyugat-Európában, hogy egészen egyszerűen annyira megtanították nekik az ideológiai alapú gondolkodást, hogyha mondjuk elmondanék egy magyar álláspontot, vagy hogy mi itthon Magyarországon hogy gondolkozunk egy-egy kérdésről, például migrációról, akkor az nyugati egyetemisták körében sokszor ilyen visszahőkölést, ajaj, akkor ezzel az emberrel vigyázni kell, mert olyanokat mond, amit nekünk megtanítottak, hogy ettől, mint a tűztől úgy tartózkodjunk, és hogyha összekeveredünk egy társaságba ilyen gondolatokkal, akkor nekünk ebből problémánk származhat.
De ez így nevelték, ez azt jelenti, hogy óvodától kezdve?
Most már lehet, hogy ott tartunk. Én azt gondolom, hogy ez még lehet, hogy inkább az egyetem vagy a gimnázium, de ez mindenhol eltérhet, de ugye erősödik ez a folyamat, és ez öngerjesztő, mert egyre több olyan ember lesz, aki csak egyféle módon mer gondolkodni, és ők ezt adják át a többieknek.
Hadd csatlakozzak ehhez a gondolathoz, ugye előbb beszéltünk ezekről a szakfogalmakról, hogy cancel culture, meg ugye diskurzus szűkület, erre egyébként Magyarországon nincsen szó, amit most Bence Ákos elmagyarázott, ez angolul van guilt by association, vagy németül kontaktschuld, most magyarul ez kontaktbűn, azaz gyakorlatilag bűnös az az ember, aki szóba áll, mondjuk Ákos Bencével, aki szervezett egy ilyen konferenciát, vagy oda megy, és úgymond ő is azon a rendezvényen volt, ami ugye ilyen borzalmas, és akkor már a másik már fél oda menni, mert mit szólnak hozzá, vagy a kollégái mit mondanak, a média esetleg mit mond, a közélet mit mond, és akkor már is úgymond lepecsételnek, megpecsételnek egyes embereket, hogy úgymond rossz dolgot csinálta, és kontaktusba léptem vele, azaz bűnös vagyok, én is összekoszoztam a kezemet, mert ilyen dolgokon részt vettem. Én magam egyébként, az is igaz, hogy nem szabad az Antifától félni, én magam egyébként pont tavaly szerveztem Düsseldorfban egy eseményt, egy családszervezettel, és ott egy magyar családpolitikát mutatta be az előadó, és gyakorlatilag az Antifa tüntetett, megzavarta, bekiabáltak, lefasisztázták a magyar családpolitikát bemutató előadást, előadót, és konkrétan azt kell csinálni, hogy erőszakmentesen, de fogta magát, kettő kidobó ember volt, fogta, kiemelt és kirakta az illetőt. Azaz bátornak kell lenni, merésznek kell lenni, be kell mutatni, és nyilvánvalóan az összes Magyarországról szóló diszkurzus, vita, családpolitika, migráció, gazdaságpolitika, meg azoknak a recepciója a nyugat-európai társadalmakban sokkal többet elárul a nyugat-európai társadalmak az állapotáról, hogy ott milyen viták vannak, milyen diszkurzusok vannak, és egyébként saját magukkal milyen küzdelmeket vívnak meg ezek a társadalmak.
De nincs mindennek a mélyén az, hogy ugye mi itt azt mondjuk, hogy minden ember fenség. Ugye keresztény módon is megfogalmazhatnánk ezt, hogy minden ember az Isten képmására teremtetett. Tehát van szabadsága, van ugyanakkor fensége és autoritása. Tehát, hogy amikor ez elveszik az embernek az ilyen szakrális vagy spirituális megközelítése, akkor a helyébe lép valami brutalitás. Hát ezt a kommunizmusnál abszolút lehetett tapasztalni, a fasizmusnál is egyébként.
Bátorság nélkül nincs szabadság, Periklészi gondolat, hogy folytassuk az ókori görög filozófusok gondolatvilágát, de most itt az eszmecsere következtében is egyre inkább megerősödök abban, hogy én alapvetően örülök, hogy ez megtörtént. Mert hogy nem hazudtották meg önmagukat, azt csinálták, amik ők valójukban csinálnak, amiről ők beszélnek, és én... Bár ezt nem érdem, hanem egy egyszerű tényközlés, hogy én a rendszerváltoztatás után születtem már, és én naívan hittem azt, hogy a szabadság az én nemzedékemnek az egy ilyen örökül kapott, magától értetődő valami, nem kell érte küzdeni, az már a rendszerváltoztatás idején a szüleim, nagyszüleim kiharcoltak, és ezzel én már szépen leírem a nyugodt, békés életemet, és szembe jött velem a valóság, hogy ez nem így van, és az események végére picit forradalmi hangulatba is kerültem, mert hogy a fiatalságom okán hiányoznak a korszakos szabadságélményeim, még a nagyszüleinknek ott voltak a világháborúk időszakai, 56-ban ott volt a szikrája a magyar és a közép-európai szabadságnak, beszéltünk rendszerváltozásról, sokan átélték a rendszerváltoztatást, én nem élhettem át, 2006-ban még csak 13 éves voltam, amikor a magyarok szabadságjogait sárba tiporták és lábbal tiporták, és akkor kimegyek a Nyugat-Európa fővárosába, Brüsszelbe, és megtapasztalom azt, hogy milyen ez a szabadság, és én is úgy testtartásomban megerősödve jövök vissza Budapestre, hogy akkor a szabadság az mégsem magától értetődő, és miről itt most az urakkal beszélgetünk, hogy valóban nap mint nap meg kell küzdenünk érte, és nem tudom elhinni azt, hogy egyszer a vizes pohár nem lesz tele, és Európa többsége erre nem ébred rá, ha már nem ébred rá, csak még nem látjuk a teljes eredményét ennek.
Akkor megvan, hogy mit tudunk adni megint, ugye? Márai milyen szépen ír erről, ugye, 56-ról, hogy nem tudom pontosan
ilyen
idézni.
Ilyen nagy dolog a szabadság.
Igen, igen, ők nem értik, ők, akik örökségbe kapták, hogy ilyen nagy dolog a szabadság. Igen. Szóval, jó, ez egy emlékeztető oltás.
Így van.
Jó, akkor ezt is tudjuk segíteni. Nézzük meg egy kicsit konkrétan azt, ami történt. Mondtad, Zoli, hogy itt azért sokkal brutálisabb volt, mint amit. Ugye itt arról van szó, például az egyik olvasatban, hát egyrészt, amit írt erről miniszterelnök úr az egyik közösségi oldalon, azt mondja, hogy azért kell betiltani, mert ezek az emberek a vallásos nézeteket való jobboldához tartoznak, a konzervativizmus múltja és jövője elválaszthatatlanul kötődik a nemzet eszméjéhez, a nemzeti függetlenség elvéhez, és az egyedülálló nemzeti hagyományok újjáélesztéséhez, és ezért be kell tiltani. Ez az indoklás. Ez egészen dermesztő. De az is dermesztő számomra, hogy két bíró nemet mond akkor, amikor szeretnék feloldani a tiltást. És megszólal a belga miniszterelnök, és ezután, ha jól sejtem, ez az időrend, a harmadik bíró mégiscsak engedélyezni, miután a miniszterelnök azt mondja, hogy nem kéne betiltani.
Igen, ez elhangzott többször Érdekes volt egyébként a magyar médiát is követni, mondjuk a baloldali lapokat, hogy hát először ennek délőtt még örvendeztek, hogy hát milyen jó betiltották a konferenciát. Délutánra már egy picit óvatosabbak voltak, amikor látták, hogy a brit, a belga, az olasz miniszterelnök is elhatárolódik attól, ami történt. És akkor jött az a fajta narratíva, hogy hát igen, hát ez egy belga kerületi polgármesternek a túlkapása. Szeretném mindenkinek felhívni a figyelmet, nem ez történt. És érdemes egyet hátralépnünk és áttekinteni, hogy mi zajlott Brüsszelben ebben a pár napban. Az első helyszín, ez az úgynevezett Concert Nobel, ott a főpolgármester szólt oda a tulajdonosnak többször is, hogy ezt ne tartsák meg. Oké, rendben, elmentünk onnan. Második helyszín, a Sofitel szálloda, ahol leszerződtek a szervezők, kifizették az előleget, stb. Ott a másik polgármester, egy másik párt polgármestere szólt oda, hogy ezt nem lehet megtartani. Majd végül a Sofitel ezt is lemondta, tehát ez a szálloda is lemondta. Akkor jött egy harmadik szálloda, egy harmadik kerület, egy harmadik polgármestere, aki szintén egy más politikai formációnak a részese. Ez az Emir Kír úr, aki ugye itt a végletekig hajszolta már a dolgokat, mert nem tudta szerintem elviselni, hogy a másik kettőnek sikerült elkergetnie, és ő neki ez nem. És ott is jött a nyomás, de ott már aztán egészen brutális módon, tehát hogy ami hétfő este lemondásra került, másnapra sikerült 9 órás kezdésre, 9-re egy újabb helyszínt találni, és akkor folyamatosan a polgármester emberei kiálltak az utcán a helyszín elé, és fotózták, hogy ki jön be. Ott álltam a helyszín tulajdonosa mellett, egy tunéziai származású úriember mellett, akit folyamatosan hívogattak a polgármester emberei, hogy csukja be, zárja be a konferenciát. Mutatta az e-mailjeit, hogy 10 másodpercenként jön egy fenyegető e-mail, hogy mi történik majd, ha nem zárja be, és nem zárja mindezt le.
Érdemes lenne követni a következő években egyébként.
És ezután meg ugyanígy állunk még, ez is már zajlik valamennyire a konferencia, 9 óra után vagyunk, és mi telefonálnak a polgármester emberre, és szólnak a tulajdonosnak, hogy néz ki az ablakon. Kinézett, és éppen az autóját egy trélerrel szállították, vontatták el az utcán. Hát egészen elkép. Majd megérkezett a rendőrség, aki mindenféle papír nélkül mondta, hogy most be kell zárni a konferenciát, mert hát ezt nem lehet megtartani. Akkor valami papír kéne. Akkor elment, akkor a polgármester megfogalmazta ezt az írást, amiből ezt az idézetet is hallottuk, ahol nem az, hogy egy jogi érvelést, hanem leírja, hogy neki milyen ideológiai baja vannak azzal, ami ott elhangzik, ahol ott van a magyar miniszterelnök, a volt lengyel miniszterelnök, a Nigel Farage volt EP képviselő, de az ECR csoportnak, az ID Európa Parlamenti képviselő csoportnak a vezető, hogy Franciaországból, Spanyolországból, Portugáliából, Olaszországból, ott van a volt angol belügyminiszter, Braverman asszony, és azt mondják, hogy ezeket nem lehet, ez szélsőséges, ezt így nem lehet végighallgatni. És hát utána jött a bíróság, ami aztán tényleg a habatortán, tehát hogy az első bírósági beadványt, az még a Sofitellel kapcsolatos, azt lesöpörték, hogy jött a második beadvány, ami egyébként szinte szóró-szóra az volt, mint a harmadik, nagyon hasonló érvelést használt, ahol egy városi bíróság azt mondta, hogy ne, nincs itt semmi látnivaló. Majd amikor ugye az említett miniszterelnök, köztük a belga, kiírja, hogy ez alkotmányellenes, akkor este 10-re összehívnak egy tárgyalást, mondta az ügyvéd, hogy 20 éve ügyvéd, de nem látott ilyet, hogy este 10-re van a tárgyalás, vége van ilyen éjfél körül, és akkor egyszer csak hajnali 4-kor megérkezik egy 9 oldalas határozat, amiben szépen le van vezetve, hogy miért alkotmányellenes. Tehát egészen elképesztő. És akkor arról tényleg a fenyegetések, hogy a catering cég, az egyéb beszállítók, a szálloda és a különböző rendezvényhelyszínek a családjainak, a tulajdonosainak a fenyegetése az Antifa által. Tehát ez nem úgy kell elképzelni, hogy hát igen, ez egy kerületi polgármester, ezt úgy kell elképzelni, hogy ezek a mindennapok, különböző kerületekben, különböző politikai szinten, különböző pártokban, az Antifa részéről minden eszközt meg. Még utána a konferencia után is posztoltak, hogy túl jól érzi magát az MCC Brüsszelben, és hát ezzel nem kéne valamit csinálni. Tehát itt ezek mindennapos dolgok, különböző politikai szinten, a beszállítók szintjén, a családok szintjén, a nagypolitikától egészen a mindennapi ilyen balos bozott harcosokig.
És bocsánat, azért azt itt érdemes rögzíteni és elmondani, hogy azért emeljük meg a kalapunkat azok előtt, akik állták a sorat és bátrak voltak, mert láttam a szervezőket, köztük Szalai Zoltánt, Frank Füredit, az MCC Brussels vezetőjét, talán jobb, hogyha én méltetem a munkáját az MCC-nek, mint az MCC maga, de tényleg emberfeletti munkát vittek véghez, szervezni kellett a vendégek érkezését, érkeztek az előadók, közben rendőrsor falált a rendezvény helyszín előtt, a háttérben ment a jogi munka, szóval valóban egy elképesztő helyzet alakult ki, és arról még Zoltán meg sem említette talán, hogy hát ugye az egyik főszervező egy amerikai szervezet volt. Társszervezők között ott volt ugye az MCC magyar szervezetek, izraeli szervezet.
Az Edmund Burke Foundation, ami Amerika egyik legnevesebb alapítványa, a Herzl Institute Jeruzsálemből. Igen. Tehát itt komoly szervezetek álltak össze, és hát még emlékezzünk egy pillanatra a rendőrségről, mert amikor ők megérkeztek és meghozták a polgármesternek ezt a hát jogi érvelést nyomokban sem tartalmazó határozatát, akkor mondták, hogy hát 15 percet adnak a szervezőknek, hogy ezt elejegyezzék, ha nem, akkor ki fogják üríteni az épületet, és levágják az áramot. Ez is ilyen, tehát az ember nem hiszi el, hogy Brüsszelben néhány héttel Európa parlamenti választások előtt, ahol ott vannak Európa parlamenti képviselők, jelenlegi miniszterelnök, volt miniszterelnök, jelenlegi izraeli diaszpor és antiszemitizmus ügyekért felelős miniszter, azt mondják, hogy mi levágjuk az áramot és fejezzétek be.
Ha már emlegettétek itt az Európai Parlamentet, akkor kukkancsunk bele egy kicsit egy felszólalásban, mert Nicola Procaccini, az Európai Konzervatívok és Reformerek képviselőcsoport társelnöke a politikai gyűlések betiltásának megvitatását kérte az Európai Parlamentben. Nézzük meg a felszólalását, majd aztán ezzel folytatjuk.
Thank you, President.
Elnök asszony, én vagyok az egyik képviselő, akit meghívtak a múlt héten Brüsszelben tartott nemzeti konzervativizmus konferenciájára. Velem és kollégáimmal együtt kormányfők, miniszterek, újságírók, keresztény és zsidó vallási képviselők voltak a meghívottak között. Mint bizonyára ön is tudja, Brüsszel három polgármestere néhány nappal korábban úgy döntött, hogy betiltja a rendezvényt a szélső baloldali erőszak veszélye miatt, és amiatt, hogy nem értenek egyet az eseménye megjelentek véleményével. Az egyik polgármester még a rendőrséget is kiküldte a konferencia erőszakos leverésére. De a belga miniszterelnök és más európai miniszterelnökök közbejárásának köszönhetően a NETCOM folytatódni tudott, de úgy gondolom, hogy a Brüsszelben történteket ezen a plenáris ülésen meg kell vitatni. Ezért az Európai Konzervatívok és Reformerek pártja arra kéri önt, hogy vegyen fel egy vitát a politikai találkozók betiltására irányuló közelmúltbeli kísérletekről, a szólásszabadság és a békés gyülekezés szabadságvédelmének fontosságáról Európában. And peaceful assembly in
Europe. Ez volt tehát a felszólalás. Azt hiszem, hogy nagyon gyorsan elutasította a parlament, talán egy ilyen 10-15 másodperces szavazásban. Meglepő volt, hogy elutasították?
Nem, itt az Európai Parlamenten is fölkaptam a fejem, hiszen kifejezetten foglalkozok ezzel az intézménnyel, dolgoztam is ott, és ami ott zajlik, ugye ez egy kiterjesztés ennek a NETCON történetnek, hiszen ez nem csak arról szól, hogy egyes konferenciákat nem lehet megtartani, hanem még két vetülete van ennek a kérdésnek, ahol ugyanez a taktika, amit alkalmaznak. Az egyik az ami a politikumban zajlik, az Európai Parlamentben, ott is azt látjuk, hogy bizonyos véleményeknek teret engednek, más véleményeket pedig elnyomnak. Na most, mivel a képviselők szabadon felszólalhatnak, és addig, amíg van az Európai Parlamentben jobboldali nemzetérzelmű képviselő, addig egy-egy percben elhangozhatnak a számunkra szimpatikus gondolatok is, viszont ezeknek nem engednek politikai teret, tehát ezek már nem jelenhetnek meg parlamenti határozatokban, ezeknek az európai parlamenti képviselőknek a parlament belső mechanizmusain keresztül nem adnak bizottsági elnöki tisztséget, különböző vezető tisztségeket, amelyen keresztül befolyásolni lehet az aktáknak a kimenetelét, a törvényalkotás kimenetelét, tehát ugyanaz az elnyomás, ami a konferencia kapcsán is, amit láttunk a konferencia kapcsán, és az megvan a politika kapcsán is, és az Európai Néppárt és a Fidesz története is erről szól. Eleinte az Európai Néppárt még ugye kiállt a Fidesz mellett, viszont utána volt egy hangos kisebbség a néppárton belül, aki elkezdte támadni a Fidesz által képviselt gondolatokat, valamint volt még számos képviselő a néppárton belül, aki támogatta volna a Fideszt, de elmondták belső üléseken, és talán ennyit el lehet mondani, hogy sorra álltak fel képviselők, és mondták azt, hogy mi szimpatizálunk azzal, amit Orbán Viktor képvisel, viszont hogyha ezt elmondjuk a médiába, akkor nekünk végünk. Tehát másnap nincsen politikai jövőnk a hazánkban, nyugat-európai országokban. Tehát így zajlik ez a politikai térben, és ennek a partnere a média. A médiában
és itt is a szabadság hiányáról beszélünk a média kapcsán.
Abszolút. A legabszurdabb, megint nagyon sok ellentmondással teli ez az egész történet, de a legabszurdabb történet, hogy 2010 év végén, még magyar kormány néhány hónapja volt csak hatalmon, Orbán Viktor második kormánya, 2010 év végén pont a magyar média szabályozással kapcsolatos törvény miatt indítottak frontális támadást Magyarország ellen, nagyon brutális politikai támadást, és ebből a média törvénnyel kapcsolatos ügyből nőttek ki utána a jogállamisággal kapcsolatos viták, az alkotmányunkkal kapcsolatos viták, és mindenhol a szabadságot, a szólásszabadságot, véleménynyilvánítási szabadságot kérték számon Magyarországon, erre hivatkozva támadtak minket. 15 év alatt eljutottunk oda, hogy erre hivatkozva 30 milliárd eurókat, Magyarországnak járó uniós forrásokat felfüggesztenek. Tehát itt nem egy tét nélküli filozófiai vitáról van csak szó, hanem itt súlyos a magyar választópolgárokat és állampolgárokat is, mindannyiunkat érintő kérdésről van szó. Így fölépítik ezt a narratívát, az elnyomást, a szabadság vélemény elnyomását. A média, amit még egyszer hangsúlyoznék, ebbe partner. Én láttam, hogy 2010-től kezdve hogyan jelentek meg a hamis hírek Magyarországgal kapcsolatban. Például 2010-ben...
Hát nem ismerünk rá az országra, amikor néha meghallgatjuk
nem.
ezeket.
Nem, és 2010-ben annyira emlékszek, de az még egy ilyen kis soft, puha dolog volt, de hogy azt mondták, hogy Magyarországon a Fidesz és a Jobbik, mint akkor szélsőséges, szélső jobboldali párt közösen kormányoz. És amikor ezt jelezi valaki egy szerkesztőségnek, hogy ez nem így van, akkor azt mondják, hogy lehet, hogy faktuálisan nem így van tényszerűen, de az a kép, amit a cikk egyébként, vagy az éppen a tévéadása, mondjuk a francia köztévében sugárzott Magyarországról, az az általános, az a kép, az megfelel a rólunk alkotott általános képnek. Teljesen mindegy, hogy mik a tények. És az a baj, hogy...
De megint csak ugyanarról beszélünk, nem? Tehát, hogy a tények, tehát nincs szabad vita, lehet vitatni a biológiai tényeket, sőt azt lehet állítani, hogy azt már nem is lehet elmondani, ugyanerről beszélünk, tehát, hogy a tények érdekesek-e a biológiában, vagy éppen a társadalomban, vagy éppen a hírekben, mondjuk Magyarországgal kapcsolatban.
Igen, és azt mondják, hogy nem, és aki a tényekkel védekezik, arra azt mondják, hogy jogászkodik. És nincs helye a jogászkodásnak, mert itt az általános nagyívű problémák, azok az általános strukturális problémák vannak Magyarországon, és mondjuk, hogy igen, de ezek az általános strukturális problémák, amiket ők felépítettek a különböző cikkekben, elemzésekben, parlamenti határozatokban, azok mind valótlan tényeken alapulnak, és ma már ugye, az 5 évvel ezelőtti vitákat nem nyitjuk újra, azok már ott maradtak, rajtunk ragadtak, de amikor mindig az újabb és újabb hazugság következik, azt se lehet cáfolni, mert azt mondják, hogy lehet, hogy itt ez most nem pont így van, de az elmúlt 5 évben már annyi minden volt a rovásotokon. Pedig az elmúlt 5 évben is ugyanezt történt.
Mit gondoltok arról, hogy ezeket a vitákat, ezeket, hát már mondtátok, hogy ezeket meg kell vívni Brüsszelben, ugye? Mert Magyarországon, meg még néhány országban, talán meg lehet rendezni ilyen típusú konferenciákat, de hogy érdemes oda menni és ott kitartani? Vagy inkább jöjjünk haza és csináljuk itt?
Nem érdemes kimenni, oda kell menni, el kell mondani, oda kell tartani a tükröt, és meg kell nekik mondani, hogy Magyarországon ilyen és ilyen dolgok vannak, és egyébként, hogyha normális emberekkel érintkezik az ember, és csomó normális ember van szerintem Európában, akkor szerintem egy teljesen más recepciós kört tudunk kialakítani. Egyébként, amit Ákos Bence mondott, nagyon érdekes, mert igazán minden, amit a média leír, vagy minden, amit az EP határozatként hoz ilyen téren, Magyarországot támadva, gyakorlatilag mindig az ellenkező igaz. Ha Magyarországon állítólag nincs véleményszabadság, akkor pont hogy van? Hol nincsen? Pont, hogy Brüsszelben nincsen. Amikor Magyarországon ilyen és ilyen gondokat állítanak meg állítólag, akkor pont, hogy nálunk ez nem gond, de ott az. Azaz gyakorlatilag, amit előbb mondtam, ezek a viták, ezek a diskurzusok a nyugat-európai társadalmakról szólnak. És oda kell menni, el kell mondani, a tükröt kell tartani, és megmutatni, hogy igazán ez az ő gondjuk is, ez a róluk szóló diskurzus is, nem rólunk szól az egész, mi csak bátrak vagyunk, mi csak itt vagyunk, és a szabadságunkat jól használjuk szerintem, jó dolgokat csinálunk, elmondjuk az igazunkat, és ezt az igazat oda is kell hordani szerintem. És mindig az az érdekes, amikor németekkel beszélek, mindig az a nagy kritika Magyarországgal szemben, hogy polarizáció, hogy milyen borzalmas. Náluk ugye van egy nagy vélemény, és aki attól eltér, az gyakorlatilag az ki van zárva. Még nálunk milyen borzalmas, hogy van kettő vélemény. Hát szerintem ez teljesen normális és jó. És ez a jó. Innen van, amit Zoli az elején mondott, innen van a diszkurzus, a álláspontok ütköztetése, és mindig van különböző gondolat, különböző vélemény, és ez így jó. Ha nem így lenne, akkor jön a diktatúra. És mi, közép-kelet országok népei, mi ezt átéltük már, mi ezt tudjuk, hogy milyen, ott nyugodtan egy kicsit elkényelmesedtek, nem látják már ezeket a dolgokat, és futnak ideológiák után, amit nem csak egyszer láttunk.
Igen, de Ádám az előbb, mint olyan mondott volna, hogy mi is el tudunk kényelmesedni. Tehát ugye mondtad, rendszerváltozás után születtél, és hogy azért más volt a gondolatod arról, hogy ilyen, most már a szabadságban élünk, tehát ez nem kérdés. Szóval hogy lehet azt megoldani, most már a műsor vége felé vagyunk, de hogy lehet azt megoldani, hogy Magyarországon legalább, persze, ha lehet Európában is, de legalább Magyarországon meg tudjuk őrizni ezt a véleménypluralizmust és ezt a sokszínűséget.
Én arra szerettem volna utalni, hogy szerintem szükségünk van a korszakos élményekre. Látnunk kell azt, hogy a szabadságunk az nem lehet magától értetődő, és ez kell ennek azok a szerkesztő ezt védőoltásnak nevezte, a védőoltás jellegű élmények, amelyek megerősítenek bennünket, hogy érdemes kardot, tollat ragadni, és érdemes kiállni önmagunkat, és mindig érdemes kiállunk a szabadságunkért, és hogy napról napra ezért meg is kell küzdenünk. És ugyanakkor a szerkesztő állítására visszakanyarod egy pillanatra, amivel kezdtük a műsort, hogy és Bencének a gondolatát folytatva, hogy azt tudjuk, hogy nekünk Európában van a helyünk. És ezért is ülünk most is itt magyarokként, és gondolunk aggódó felelősséggel a jövőjére, mert tudjuk, hogy mi nem ilyen Európát szeretnénk. Egyébként érdekes gondolat lenne, majd az MCC-nek a megfelelő helyen javasolni fogom, hogy valamiféle tanulmányutat hirdessen meg, nyugat-európaiakat hozzunk ide Közép-Kelet-Európába, nézzük meg, hogy lehetne élni, meg vigyük el a Közép-Kelet-Európaiakat Brüsszel egyes kerületeibe, vigyük el Berlin egyes kerületeibe, Párizs egyes kerületeibe, adjunk nekik német sajtót a kezükbe, és nézzük meg, hogy hogyan nem szeretnénk élni. És ez az Európa valóban az az Európa legyen, ami amire annak idén az alapító atyák alapították, és az európai szabadságot azt újra mindannyian megélhessük.
Egy végszóra van még.
Egy végszó, hozzánk számos ilyen delegációs csapat érkezik, és mindig arra ébrednek fel, hogy teljesen más mindent, amit a német médiában leírnak Magyarországról. És akkor mindig mondom, hogy akkor ez most rólunk szól, vagy a német médiáról szól.
És miről szól?
Hát a német médiáról, ahogy lefest.
Azért mondjuk ki a végén.
És általában, aki Magyarországról keveset tud, vagy a német médiáról informálódik, annak rossz a véleménye. Minél többet tudnak hazánkról, annál jobb a véleményük.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Kedves nézőink, önök az Ez itt a kérdést látták. Műsorunkat újra megnézhetik a mediaclick.hu-n és a YouTube-on is, valamint meghallgathatják most már a Spotify-on is. Kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra. Thank you.